Istenünk, köszönjük neked ezt a délutánt, hogy itt lehetünk a te házadban. Köszönjük, hogy már egész nap tapasztalhattuk szeretetedet, kegyelmedet. Köszönjük a délelőtti alkalmat, és amikor megújíthattuk veled kapcsolatunkat. Kérlek, ezt a délutánt is áld meg számunkra, úgy nekünk, akik szóljuk az igét, úgy azoknak, akik hallgatják. Szeretnénk igazán feltöltődni te veled, és szeretnénk, hogyha úgy tudnánk elmenni erre a hétre, ami következik, hogy azt, amit ma hallunk, azt, amit ma kapunk tőled, azt tudjuk megélni a hétköznapokban. Amen.
Amen.
Kedves gyülekezet, olvassunk Isten igéből ma délutánra. A Márk evangélium a 7. fejezetéből, Márk evangélium a 7. fejezet első versétől a 16. versig, majd folytatjuk a 21-től a 23-ig. Így szól az ige. Köréje gyűltek a farizeusok, és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, és észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hanyományaihoz, és amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, míg meg nem mosakodtak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és őriznek, amilyen például a poharak, korsók, rézedények és fekhelyek megmosása. Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók, miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint, és miért étkeznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nekik. Találóan prófétált Ézsajás rólatok, ti képmutatók, amit megvan írva, ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok. Ezt is mondta nekik. Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állíthassátok a magatok hagyományait. Mert Mózes ezt mondta. Tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt mondjátok, ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának, korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, akkor már nem engeditek, hogy bármit tegyen is apjáért vagy anyjáért, és így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét hagyományaitokkal, amelyet továbbadtatok, de sok más ehhez hasonlót is tesztek. Ismét odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg, nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetni őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Ha valakinek van füle hallásra, hallja. Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert.
Szeretettel köszönjük testvéreket, örülünk, hogy itt lehetünk a mai délutánon. De ahogy olvastam az igét, legelőször egy mondattöredék ragadta meg a szívemet, és pedig az, hogy vagyis mostatlan kézzel esznek. Egyből az jutott eszembe, hogy ha voltunk valahol vendégségbe, mikor kész van az evéd, akkor a házi asszony kiszól, ott a fürdő, lehet kezet mosni, és lehet asztalhoz ülni. Vagy az is eszembe jutott, mikor édesanyám hozzánk szólt, mikor kicsik voltunk, gyerekek, gyorsan kezet mosni, asztalhoz lehet ülni. És most, ahogy olvastuk ezeket az igéket, még hangsúlyosabbá vált számomra, hogy mit jelent az, hogy kezet mosni, vagy tiszta kézzel asztalhoz ülni. Ugye ennek van egy testi jelentősége is, van egy lelki jelentősége is. Nagyon fontos az, hogy mi az, amit számunkra jelent ez. Ebben az ige szakaszban farizeusok kimondottan arra gondoltak, hogy tanítványok miért nem mosták meg a kezüket, mielőtt leültek enni. És nagyon megragadott az, hogy mibe kötöttek bele. Tehát a farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, még nem mosták meg a kezüket egy maréknyi vízzel. Mennyivel? Egy maréknyi vízzel. Ugye, hogy szoktuk gyerekeknek mondani? Menj, mosd meg a kezed. Hogyan? Jól szappanozd be, dörzsöld meg, aztán jól öblítsd le. Na most egy maréknyi vízzel. Ugye, ha egész nap nem csinált semmit, esetleg elég volt. De ha koszos volt a keze, ha csak leöblítem, akkor nagy része még ott maradt rajta. Itt arról volt szó, hogy egy maréknyi vízzel csak leöblíteni. De attól még nem lett tiszta. Miért? Mert a hagyományokhoz ragaszkodtak. És mit jelent ez számunkra? Ugye milyen a mi életünk? Azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk. Ismerjük Jézus Krisztus személyes megváltónknak. Milyen volt a mi megtérésünk? Vagy milyen a mostani életünk? Csak leöblítjük magunkat egy-két igeverssel, egy röpke imával, vagy odajövünk minden nap a kereszthez, és teljesen megmossuk magunkat, hogy tiszták legyünk. És ugye képesek vagyunk mindenbe beleakadni, mindenütt feltenni a kérdőjelt, ugye itt a farizeusok azért miért nem mossák meg a kezüket, mielőtt esznek. És miért? Miért nem ragaszkodunk a hagyományokhoz? Aztán 8. versben úgy olvastuk, hogy az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományokhoz ragaszkodnak. Ezt is mondta nekik, szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állítsátok a magatok hagyományait. Kinek a hagyományait? A mi hagyományainkat. Lehet, hogy valami nekem nagyon-nagyon fontos. Lehet, hogy én valamiből hagyományt szeretnék csinálni, mert én úgy látom, hogy az jó. És mit teszek ennek érdekében? Mindent félreteszek. Képes vagyok még az Isten parancsolatát is félretenni, csak azért, hogy azt, ami nekem jó, az, ami nekem fontos, az úgy legyen. És ahogy tovább olvastuk az igeverseket, a 14. versben így olvassuk. Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg, nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Ugye nemrég hallogattuk, hogy lelki pásztorunk mesélt arról nekünk, hogy milyen hagyományokat őriznek a zsidók. Beszélt arról, hogy milyen furcsaságok vannak, és mennyire kicsavarnak bizonyos hagyományokat, bizonyos törvényeket, csak azért, hogy megtalálják a kiskaput, hogy hogyan lehessen azt kikerülni. Itt Jézus Krisztus kimondottan a tisztaságról tanít. És azt mondja, hogy nem az tesz tisztátalanná, ami bekerül az emberbe, hanem az, ami kijön. És van itt pár igevers, amit nem olvastunk fel, viszont nagyon világosan megmagyarázza, hogy miről van szó. Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába és az árnyékszékbe kerül. De hozzátette, ami az emberből előjön, azt teszi tisztátalanná, mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok. És jön következik a felsorolás, amit már felolvastunk. Tehát mire kell vigyázni? Hogy a szívünk legyen tiszta. Mert onnan ered minden gonosz. Arra kell vigyázzunk, hogy a szívünk legyen tiszta. Ma délelőtt Lenci testvér azt mondta itt nekünk, hogy Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten, hogy örök életünk legyen. Ő azért halt meg, hogy bűneinket megbocsássa nekünk. De mit tud megbocsátani? Azt, amit a szívünkből oda tettünk a kereszthez, az ő lábaihoz. Ha valamit megtartottunk magunknak, azt nem tudja megbocsátani. Erre van szükségünk, hogy felismerjük azt, hogy mi az, ami még folt az életünkben. Mi az, ami még nem tiszta, hogy tudjuk oda tenni az életünket. Az a testvér, aki az áhítatban írt ma délután, nagyon frappánsan megfogalmazta, hogy mi is kellene, mit is kell tegyünk. Ebből szeretnék két mondatot idézni. Kérjük és engedjük, hogy megtisztítsa szívünket. Akkor majd megtisztulnak szavaink, tetteink, eljárásaink, viszonyaink, házasságunk, gazdasági életünk. Élhetőbbé válik a környezetünk. Felüdítő lesz a gyülekezetben lenni. A gyülekezet a megtisztított szívűek közössége. Én azt szeretném kívánni ma magamnak és a testvéreknek, hogy ilyen megtisztított szívű emberek legyünk. Akik, hogyha kimegyünk a társadalomban, akkor meglássák azt az emberek körülöttünk, hogy igenis nekünk tiszta a szívünk. Meglássák azt, hogy nekünk van egy igazi megváltunk, és hogy példaértékű az életünk. Meglássák azt, hogy igenis érdemes követni ezt az embert, mert amit tesz, az Isten meg tud áldani. Ezt kívánom magamnak és a testvéreknek. Amen.
Turmezei Erzsébet, mi az övé? Az Úr Jézusé a tenger, meg a csillagok fenn az égen. Ki tudná őket megszámolni? Ott tündökölnek réges-régen. Az Úr Jézusé a föld is. Hegye, völgye, meg minden bokra. Kék egéből ő visel gondot, minden mezőn a virágokra. Az Úr Jézusé a kincs is. Arany, ezüst, gyémántok éke. Ezért nem kell aggódni annak, kinek ő a menedéke. Az Úr Jézusé itt minden. A madárkák neki zengenek. Csak azt mondd meg, királya lett-e az Úr Jézus a szívednek? Az Úr Jézusé a felleg. Arra száll, amerre ő akarja. A csillagoknak millióit szeliden igazgatja karja. Ha az övé már a szíved, akkor kérdő teste és reggel vezéreljen téged is híven a ragyogó csillagsereggel. Milyen öröm lesz tudni mindig, ha csillagó szemükben nézel, őket ott fenn, és téged itt lenn, ugyanaz vezet biztos kézzel.
Turmezei Erzsébet ma, holnap talán az ajkam néma, s hogy ne maradjak szerető szóval senki adósa, úgy szóljak még ma. Holnap talán merev a lában, segíts megváltom hűséges szívvel, szüntelen veled járni a mában. Holnap talán a karom sem mozdul. Ma szent örömmel úgy tegye dolgát, mint a te szolgád itt, s a síron túl. Holnap tán a szívem is hallgat, de ma hirdesse minden verése, áldom, megváltom, mentő hatalmad. A tegnapot befötte véred, Tiéd a holnap, nekem csak mám van, segíts hűséggel ebben a mában szolgálni néked.
A tiszta szív, a tiszta szív drága kincs, értékesebb nála nincs. Oly boldog az az ember, kit a bűn szenny nem lepel. Isten csak az láthatja, kinek szívét áthatja, a hűség, a tisztaság, pedig így szív oly ritkaság. Őrizzed hát szívedet, mint a legértékesebb kincsedet. Kerüld el a bűnt szennyet, eléred így a mennyet.
Milyen irányba halad az életed, megismered Jézus szavát, mint egy iránykű vezető téged, és életed nyersz, mint Isten áll. Újjászülettem, új életet nyertem, igéd
Kérjük szépen alá Adél szolgálatát, utána ismét a zenekart hallgatjuk majd.
Egész héten úgy gondolkoztam ezen a fogalmon, hogy mit is jelent számomra belső tisztaság. Elég sok gondolat fogalmazódott meg bennem, és úgy belegondolva, hogy mi nők mennyire szeretjük is a tisztaságot, meg az edényeink tisztán tartását, meg lakást tisztán tartását, úgy következtetéseket vontam le, és úgy megjegyeztem magamnak, hogyha ezekhez a földi, mullandó dolgokhoz ennyire jól esik ragaszkodni jó irányba, biztos, hogy az Úr nem látja azt bűnnek, hogy tiszta legyen házias egy női személy, akkor mennyire inkább a Jóisten előtt kedves az, ha engedem, hogy ő tisztítsa az én szívemet, és az kifele hatva meglátszódjon, hogy ő tisztít engem. Több ige is van a Bibliában, többek között ez is, ami fel volt olvasva, hogy a szívnek rejtett belsejéből indul minden, ami kijön belőlem. A viselkedésem, az, amit kimondok, vagy nem mondok ki, a gondolatom, szeretetlenségem, férjemmel, gyermekeimmel való viszonyulásom. Itt a gyülekezetben a magatartásom, az, hogy hogyan ítélem meg valakinek a szolgálatát egyáltalán, ha tehetek ilyet, mert a Jóisten az ítélőbíró. És szeretném nagyon engedni még inkább a Jóistennek azt, hogy tisztítson. Mert az Úr Jézus, hogyha emlékszem, ahogy olvastam a Bibliát, meg voltak hagyva ezek a tisztálkodási módok abban az időben, ha csak maréknyi víz volt, vagy a lábmosás. A Jóisten jónak látta a testi tisztálkodást is. De akkor mennyivel fontosabb az, hogy az én szívem belseje a Jóisten hatása alatt legyen, és engedjek az ő tisztító munkájának. Szeretnék mindinkább engedelmeskedni neki, és engedni, hogy tisztítson. Olyan jól esett a gyerekek éneklése. Azt énekelték, hogy újjászülettem, új életet nyertem. Bár csak annál Jóisten, hogy mindegyiknél megtörténjen ez. De nekem is, mint édesanyának, mint gyülekezeti tagnak része van ebben, mert ők figyelnek bennünket. Nem csak az imáinkat, hanem a viselkedésünket, egész életmódunkat. Találtam egy kedves verset is, amit el szeretnék mondani. Fogadják szeretettel a testvérek. Tudom a te dolgaidat, Uram, szavad szívembe markol, s bús szégyennel állok eléd. Az életem ezernyi szennye kitárul, minden sebe ég. Nem rejthetek el tőled semmit sem. Előtted nincs titok, és be nem vallott bűneimről szemed vallatni fog. Mert jól tudod te minden utam, az egyenest s a tévutat, amikor szépet mondott ajkam, s belül fűtött az indulat, amikor mosolygott az arcom, s gyűlölt a szívem, amikor színleg jót cselekedtem, s nem volt bennem jó, semmi sem. Tudod te a dolgaimat, tudod és ismered, s míg megítél szíved, szavad, már mérlegre teszed szegény, búsult szívem számára, csak egy remény marad, hogy tudod te a kicsiny jót is, a kis mustármagnyi hitet, s nem mozdított ki gyertyatartómat. Megtartasz engemet. Amen. Thank you.
meghallgatjuk Balog Erzsébet testvérünk szolgálatát, utána ismét a zenekart kérjük.
Mert szerelme bármit nézek, minden innen rám ragyog, véget ír majd mindenem, csak az ő szerelme nem, mert szívemet mennybe vonta, onnan néz rám áldó gondja. Mint a madár kisfiára, rám borítja szárnyait, úgy fedez be bizonyára, engem Isten karjain, véget ír majd mindenem, csak az ő szerelme nem. Jó atyám, ő kezdet óta, mert szívemet bajtól óvja. Áldom atyám nagy szerelmen, hőn vezérlő karjaim, áldalak, hogy bízom benned, szent beszédet megtanít, véget ír majd mindenem, csak az ő szerelme nem. Add kegyelmet, hogy e hitbe megmaradjak mindörökre.
Tamár testvér szolgálatát hallgatjuk meg, utána még egyszer a zenekart megkérjük.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében. A bizonyságtételem alapjaként szeretnék egy igeverset felolvasni, amit már a délelőtt is olvastunk, szeretném megismételni. hanem keressétek először Istennek országát és az igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. A legutóbbi tapasztalatomat szeretném elmondani, ami az elmúlt héten történt velem. Tudják a testvérek azt, hogy az én felelőtlenségemből és figyelmetlenségemből megtörtént az, hogy elvették a jogosítványomat, és úgy fordult bennem a gondolat, hogy hát most jött, olyan hamar jött, és olyan hamar el is ment. Miért van ez? Aztán a Jóisten rávezetett arra, hogy ugye akik megcsináltuk a sofőriskolát, és megkaptuk a jogosítványt, úgy örültünk neki, én is így voltam ezzel is. És nem jött, hogy higgyem, minden alkalommal vettem ki, a zsebemből néztem, tettem vissza. Megint vettem ki, megint néztem, megint tettem vissza. És a Jóisten megengedte azt, hogy most egy ideig ne nézette azt. És elvették. Én nem tudtam azt, hogy mennyi időre vették el. Imádkoztam is. Mégis olyan hitetlen voltam. És hát ugye én is Tamás vagyok. Aztán jött egy olyan gondolat, hogy na, bemegyek a még másokat is, Attilát, Dávidot is kértem, hogy na hát jó volna, hogyha visszakapnám azt a jogosítványt, nem tudom hányszor hívtam fel őt. Meg másokat is mozgattam az embereket, hogy na valahogy kapjam már vissza ezt a jogosítványt, hogy legyen nekem is. És nem tudtunk semmit. Na, Dávid mondta, hogy a parketnál van a doszárod, ennyit tudott ő is, nem tudott senki semmit csinálni. Csak mozgatott engem a vágy, hogy na, jó volna már, ha lenne, bemegyek és megkérdezem, most már mondják meg, hogy mennyi időig, egy évig, két évig, öt évig, mondom, már 36 évet éltem, most már azt a mennyi időt legalább tudjam, mert mennyi idő az, amit én ki kell várjak. Türelmetlen voltam, igaz? És bementem, azt mondják a hölgy, hogy megvan a hölgy, akinél van a prokurornál a doszár, Damnato Fan, nem tudom mi, adjak le egy ilyen sürgetési kérvényt is, és két-három héten belül menjek vissza, és akkor megmondják, hogy mi van az én doszárommal, hát, hogyha sor kerül arra is. Na, elszaladtam hamar, megírtam egy kérést, aznap egy fél órán belül le is adtam, na, kicsit megnyugodtam, de csak nem voltam én elég nyugodt. Aztán na, ugye azt mondták, hogy két-három héten belül menjek vissza. Én hát nem vártam ki a két-három hetet, hanem egy hét múlva megint mentem, és érdeklődtem. A hölgy azt mondta, hogy hát azt mondtuk, hogy két vagy három héten belül, hát ez nem, egy hét alatt nem tudják eldönteni, vagy nem lehet annyi embert megmozgatni, hogy kicsit türelmetessék várni. Na, hát ilyen a türelmetlen ember. És még kivártam akkor azt a két hetet, mondom, most már akkor nem mondják azt, hogy menjek haza, és egy hét múlva jöjjek megint. Kivártam a két hetet, visszamegyek, és akkor azért olvastam föl ezt az ígét, hogy keressétek először Istennek országát. Reggel, amikor mentem oda, akkor imádkoztam. Mozgassál meg embereket, mozgass meg az embereknek a szívét, hogy én is kapjam vissza a jogosítványt, vagy legalább tudjam, hogy mennyi időre vették el, nyugodjak bele is, és akkor ez van, ezt kell elfogadni. Ugye a Jóisten kegyelmesebb, mint ahogy mi gondoljuk, vagy el tudjuk mondani, vagy ami elménkbe el tudnánk azt gondolni, sokkal kegyelmesebb. Ezt megtapasztaltam is. Azért is álltam ki, hogy elmondjam ezt, hogy mennyire kegyelmes az Úr, mennyire szeret, mennyire megtapasztaltam a héten, hogy ő velem van, és hogyha bár nem mondhatom azt, hogy türelemmel kivárjuk, mert ez az én életemben nem történt meg, hogy türelemmel kivárom, de mégis jóságos és kegyelmes az Úr. Mentem, és akkor mondták, hogy na, megérkezett a határozat, a másik irodában van, körülbelül egy hét, amíg kimegy Mikolába hogy hívjanak be, és adják a kezembe azt a papírt, amivel kell menni a rendőrségre, a büntetés, hogy lefizetni, meg hasonló dolgokat. És akkor... De a hölgy úgy hirtelen azt is mondta, na várjon, azt mondja, hogy ha már itt van, akkor azt felhívom a kolléganőmet, hogy kiküldte már a papírt, és ha nem küldte ki, akkor még ma megkaphatja ezt a papírt. Szóval tessék kimenni, és kicsit tessék várni. Kimentem, várakoztam, jó fél órát adtam. Türelmetlenség az eluralkodott bennem. Egyszer szólít befelé, és kezembe adta a papírt, és azt mondta, hogy evel a papírral tessék menni, lefizetni a büntetést, és akkor visszajön ide hozzánk, akkor avval a papírral mehet a rendőrségre. Hamar egyenesen rohantam a telefonfűkéhez, fölhívtam megint Dávidot, mondom, nehogy már nyugodjon ő is. Aztán hamar szaladtam a büntetést kifizetni, vissza a prokurorhoz, vagyis a parkethoz, onnan adták a papírt, azt mondják, hogy hát hol van az a papír, amit adtunk magának? Én odaadtam, ahol lefizettem az izét. Az eredeti papírt nem szabad odaadni senkinek, azért menjen gyorsan, vegye el azt a papírt, és utána menjen a rendőrség. Én még egyszer vissza a hirtelen nem jut eszembe, hol kell lefizetni a büntetést ott a hídnál. És akkor onnan megint szaladtam a rendőrségre, odaérek a rendőrségre, de csupa víz vagyok, szakadt a víz rajtam. Ott azt mondták, hogy csak 3-tól 4-ig van program, egy órát kellett állni, várni, amíg kinyitják a rendőrségen a komandánthoz kellett menni, hogy aláíratni, és akkor utána lehet menni a jogosítványt kivenni. Na, ezt az órát valahogy eltelt az is, szaladtam a rendőrségre, föl már ott gyúródtam, hogy na, valahogy kerüljek sorra én is már, és végre bekerülök az irodába, aláírja, szaladok le a kis EU-hoz, ott is mondják, hogy elnézést, egy kicsit hosszú vagyok, de ez megtörtént most egy nap alatt, 2-3 óra alatt. És szeretném azt, hogy lássuk meg azt, hogy Jóisten mennyire szeret minket, mennyire velünk van. És na, leadom a kézzel írt papírt, azt mondják, hogy hát ha a dobádám nincs meg, mert mondtam, hogy elveszett a dobádám, akkor kell egy olyan igazoló papír a notártól, hogy elveszítettem, és akkor megint szaladtam oda, annyit szaladtam, hogy már beteg voltam. És végül az ablakhoz kerülök, az ember azt mondja, hogy hát jó, minden rendben van, csak egy dolog még szükséges. Azt már aznap nem tudtuk elintézni, mert a Mikolai rendőrségről kellett egy ilyen papírt, amit, hogy mi hogy történt a kocsival kapcsolatban. És ugyan megkaptam a jogosítványt, hála jó Istennek, a kezemben van, és utána gondolkoztam, imádkoztam, és hálát adtam, és ma délelőtt, amikor Lőrinc testvér azt mondta, hogy amit megvallottunk bűnt, azt az a kereszten van, és az Úr Jézus meghalt értünk, és azt felvitte a fára, minden bűnünket, de azt megbocsájtotta, amit elmondtunk neki. És ugye az én esetem a jogosítvánnyal kapcsolatban az nem csak 3 hónapos, vagy nem csak 5 hónapos felfüggesztés lett volna, hanem doszárpenel, az azt jelenti, hogy 1 évtől 5 évig terjedő felfüggesztés. Hát a Isten tudta ezt és látta ezt, hogy milyen gyermeke vagyok én, és mennyire szeretném azt, hogy legyen jogosítványom, megengedte. És ezért dicsőítem a Jóistent, hogy az ő törvénye nem ez a földi törvényekkel van összhangban. Mert itt a földi törvények olyanok, hogyha jó fiú voltál, jó viselkedtél a börtönbe is, ha bekerültél, jó viselkedsz, és szót fogadsz, és nem verekedsz, és hasonló dolgok, akkor enyhítenek a büntetésem. Viszont Isten törvényében ez nem így van, mert a bűn zsoldja a halál. És ezt egyértelműen kimondja az ige. A bűn zsoldja a halál. És ez is bűncselekmény volt, amit én csináltam a jogosítvánnyal. Azt hiszem, hogy ez nem olyan dolog, hogy könnyen lehet venni, könnyelműen lehet venni, hanem nekünk le kell tenni minden bűnünket, és meg kell vallani azért, mert Krisztus értünk már meghalt, és a mi bűneinket fölvitte a keresztfára is. Minden egyes bűnünkért meghalt. A bűn nem lehet enyhíteni. A bűnért meg kell halni, és ezt Krisztus értünk megtette. És szeretném dicsőíteni Istent azért, hogy az én életemben is, amennyire engedtem és amennyire engedem, megcselekedte, de továbbra is kérem és imádkozom azért, hogy a szívemet tisztítsa meg, hogy még jobban hasonlíthasson ő hozzá, Krisztushoz. Kívánom, hogy ez így történjen. Amen. Thank you.
Szeretettel köszöntünk mindenkit az úrházában ma délután is. Úgy látszott, hogy tavaszodni fog. Jól esett ez a két tavaszi, vagy két-három tavaszias nap. De azért még ne temessük el a telet, mert még február nagy része hátra van. Hát hálások vagyunk Istennek mindenért, amit nekünk ad. Úgy az egészséget, mint a betegséget is, amit megenged az életünkben. Szeretettel köszöntjük vendégeinket is, akik közöttünk vannak. Kérjük, hogyha elmennek, vigyék a gyülekezetünk szeretetteljes köszöntését az ő gyülekezetükbe. Billy Graham testvér mesélte, hogy egyszer repülőgéppel utazott, és az utazókat megzavart egy részeg ember, aki ott elkezdett randalírozni, és zaklatta a légikísérőket, és már kezdte kikezdeni az emberek türelmét, és egyszer az egyik utas felhívja a figyelmét ennek a részeg embernek: te, vigyázz, mert a repülőgépen velünk utazik Billy Graham, az ige hirdető. Ó, hol van? És megmutatja, né, ott ül. És oda megy, ó, bocsánat. Kezet nyújt, és azt mondja: Billy Graham úr, a maga ige hirdetései nagyon sokszor segítettek rajtam. Hát lehet, hogy még sokan elmondhatták hasonlóképpen, nem elég sokat segítettek rajta a Billy Graham prédikációi. Vádolták is ezzel őt, hogy nagyon sokan jelentkeznek az ő evangelizációs összejövetelein, de kevesen maradnak meg azok közül, akik döntöttek. Sokan előre jönnek egy stadionban, vagy bármilyen rendezvényen, de hol vannak ezek mind? Van jó nagy része, akik nem maradnak meg ezekből. És az egyik könyvében úgy fogalmaz, úgy védi ki ezt Billy Graham testvér, és azt mondja, ez igaz, hogy sokan döntenek, és nem marad meg mindenki az Úr Jézus mellett. De egy jó fürdés senkinek sem árt. Ma délutáni témánk a belső tisztaság. A megtisztulás. Mindig is nagy témája volt ez. Bármilyen vallást, ha megfigyelünk, nem csak a keresztény tanítás központjában, minden vallásban egy fő helyet foglal el a tisztaság, a megtisztulás, és ezt különböző módon, formában szeretnék elérni. Az ember alapvető tulajdonságát megváltoztatni, természetét megváltoztatni a legnehezebb feladat. De ugyancsak Billy Graham testvér mondja el, hogy egyszer találkozott Einstein professzorral, aki többek között azt is elmondta neki, hogy hát én nem vagyok doktor Einstein, azért, mert nem volt még egy olyan ember, aki engem doktorrá tudott volna avatni. Ő nagyon sok doktori disszertációt meghallgatott, de őt nem tudta itt senki sem meghallgatni. Einstein mondta a következőt. Könnyebb a plutónium természetét megváltoztatni, mint az ember természetét megváltoztatni. És ezzel szembenéz az emberiség történelme során, hogy ott bent valami el van romolva. Megpróbáljuk megjavítani, új környezetbe állítani, megjavítani az élet feltételeit, de ott benn a szív teljesen romlott, és csak Isten tudja megváltoztatni azt a bűnbe esés óta. Bűnben melengetett engem az én anyám, fogalmaz a zsoltáros, és nagyon nagy igazságot mond el. Nem kell nagyon messze menjünk ahhoz, hogy ezt a romlottságot felfedezzük, meglássuk, elég csak a tükörbe néznünk. Szeretném azt, hogyha Isten ígéje ma délután tükörként állna elénk, vagy állnánk mi az Isten ígéje elé, és a tükörbe nézzünk bele. Márk evangélista nagyon kevés tanítást ír le. Ő a cselekményekre fektette a hangsúlyt, hiszen Márk a rómaiaknak írta le az evangéliumot. Azt is feltételezik, hogy Márk a Péter prédikációi alapján írta meg az evangéliumot, és mivel a római mentalitás, gondolkodás nagyon praktikus és gyakorlatias volt, éppen ezért ez a legrövidebb evangélium, és Márk evangélista nagyon sokszor használja a sürgető cselekvés kifejező szavakat, mint azonnal, vagy most pedig, és most pedig úgy látjuk, hogy beékel egy kicsiny tanítását az Úr Jézusnak. Tette ezt azért is Márk, mert a rómaiak nem voltak ismertesek, nem voltak jártasok a Mózes törvényeiben, és ezért inkább az Úr Jézus csodáiról és cselekedeteiről ír. Itt pedig azt látjuk, hogy jönnek a farizeusok, jönnek az írástudók, és egy kicsit le akarják vizsgáztatni az Úr Jézust. Miféle dolog ez, hogy a te tanítványaid nem követik azokat a hagyományokat, amelyeket mindannyian tisztülünk. Te egy új mozgalmat akarsz itt elindítani, lázadást akarsz szítani azok ellen a hagyományok és tanítások ellen, amelyek évszázadok óta szép lassan leülepedtek, és mindenki elfogadta ezeket. Az Úr Jézus nem vonja kétségbe a törvénynek a fontosságát és a lényegét, hanem inkább arra mutat rá, hogy ti farizeusok, ti egy új vallást vezettetek be. Bár ti is izraeliták vagytok, de a ti vallásotokat röviden így lehet összefoglalni. Csak szájjal, de nem a szívvel. Mert találóan mondja rólatok Ézsaiás próféta, hogy ti csak a szátokkal közeledtek. A szívetek, hogy a 6. versben olvastuk, ez a nép csak ajkaival tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Nagyon nagy kísértés minden gyülekezetnek, hogy ebbe a úgymond farizeusi vallásba essen bele. Amikor csak a külsőkre törekszünk, amikor csak a szánkkal fejezzük ki az Isten tiszteletünket, de a szívünk valahol elmarad. Arra gondoltam, hogyha meg kellene fogalmazzam másképp az igehirdetésem címét, annyit mondanák, hogy a szíved pedig hol van. Talán, ha most egy felirat megjelent volna a bejárat fölött, ahogy jöttünk ma délután az imaházba, és Isten megkérdezni, hogy hoztad a szívedet is? Mit válaszolnék erre a kérdésre? És itt dől el az, hogy igazán keresztények vagyunk-e, vagy sem. Hol van a szívünk? Még most is, amikor én beszélek, akkor is a Jóisten keresi a szívünket. És én nagyon szeretném, hogy a Jóistenre figyeljek, és csak azt mondjam el, ami tőle van. Az én szívem is keresi az Úr. Néhány dolgot szeretnék elmondani arról, a külsőségekben megnyilvánuló vallásos életről, ami a farizeusok kísértése volt, és ami a mi kísértésünk is lehet. Az első. Szimbólumaik voltak, de ezek a szimbólumok kiüresedtek. Tartalom nélkülévé vált. És ezért a farizeusok megpróbálták a külsőt helyrehozni, megmutatni, hogy külsőleg mi megtartjuk, de a szívük mélyén már nem tartották be ezeket a törvényeket. Szimbólumok, az áldozati szimbólumok megmaradtak, jelképek az Ószövetségből, de ezt nem tartották be, mert csak külsőségek voltak ezek. És szeretném, hogyha nagyon közel hoznánk ezt az ígét. Nekünk is vannak jelképeink, szimbólumaink. Az Úr segítségével vizsgáljuk meg, hogy nem lettek ezek üresek, nem váltak üresekké, tartalom nélküliekké. Ebben az évben fogjuk ünnepelni a modern baptizmus 400. évét. Hosszú idő 400 év, ugye? Nincs szükség 400 évre ahhoz, hogy egy közösség vagy egy gyülekezet elveszítse az igazi értékeit, és nagy a késértés, hogy ez fennálljon. Szimbólumok megüresednek, jelképek üresekké válnak. Mondta is az Úr Jézus egyszer, ti olyanok vagytok, mint a kimeszelt sírok. Kívül szépen mutatjátok, ki vagytok festve, de bent mi van, ne is beszéljünk arról. Talán ami a legjobban jelképez bennünket, amiről minket meg is neveztek, az a bemerítés, vagy a keresztségnek a szimbóluma. Akik mi felnőtt tagjai vagyunk ennek a gyülekezetnek, mindannyian éltünk ezzel a jelképpel. Amikor fehér ruhát öltöttünk, és a mi bemerítkezésünkkel bizonyságot tettünk ebben a gyülekezetben, vagy más gyülekezetben, arról a valóságról, ami bent a szívünk mélyén történt. A bemerítést nem a baptisták vezették be, az Úr Jézus Krisztus is megkeresztelkedett a Jordán vizében, mint felnőtt, a hitéről vallást éve, ő nem kellett bűnvallást gyakoroljon, mert ő Isten fia volt, de megvallotta ő is az ő hitét, és bemerítkezett a Jordán vizében. Mi gyakoroljuk ezt, mert ezzel fejezzük ki azt, hogy meghaltunk a réginek, és új jött létre, újjá születtünk, új életet nyertünk, bűneinket megbocsátotta Isten, és eltörölte. Vajon kifejezi ez a valóságot az életünkben? Ez a mi szimbólumunk. Minden gyülekezetünkben majdnem van egy bemerítő medence. Mennyire fejezi ki a valóságot, azt a valóságot, ami ott benne a szívünk mélyén él? Meghaltam-e igazán a réginek? Kornya testvér egyszer azt mondta, hogy sok ördögöt bemerítettem. Ezzel ő azt fejezte ki, hogy sokan nem haltak meg a réginek. Úgy gondolták, vagy úgy érezték a pillanat heve alatt, és mégis óemberrel, bűnös élettel gyakorolták ezt a jelképet. Megöldökölve a régit, meghalva a réginek. És amikor arra gondolok, hogy mennyi minden látszik még az óemberi természetből én bennem is. Nem, de megüresedett már ez a jelkép. Vagy a másik része az igazságnak. Eltemettetünk, meghaltunk, de feltámadtunk Krisztussal egy új életre. Mennyire látszik bennem ez a feltámadott élet? Krisztus az első zsenge, és aztán jönnek a többiek, az Isten gyermekei. Mennyire látszik az, hogy hit által élek, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által élem az életemet. És ugyanakkor gyakoroltuk azt is, és része a szimbólumnak, a jelképnek, A Jézus Krisztus idejében egy galambformájában szállt le a Szentlélek őreá. De mi is gyakoroljuk azt, hogy kézvált étellel imádkozunk, hogy mindenki vegyen szent lelket és Szentlélekkel betöltekezett életet éljen. Hol van ez a valóságban, testvérek? Igazán éljük ezt? Vagy egy megüresedett szimbólum csak, jelkép? Az Úr őrizzen meg ettől bennünket. A másik jelképünk, amit ma reggel is gyakoroltunk, nincs sok jelképünk különben. De ma reggel is gyakoroltuk az úrvacsorát. A legbensőségesebb jelképünk ez, amikor együtt úrvacsorázik a közösség, ami kifejezi azt a bensőséges közösséget, amit vele minden nap megélhetünk. És havonta egyszer jövünk ehhez az asztalhoz, járulunk. Nem leszünk mi szentebbek azáltal, hogy a kenyeret vagy a bort magukhoz vettük. Mert ez egy jelkép. Nem válik automatikusan ez a Krisztus testévé és vérévé, ahogy bizonyos felekezetek ezt értelmezik. De ott benn a szívünk mélyén nem létezik ez az élő, szoros kapcsolat, ami megváltunkkal, nincs ez a közösség. Akkor hazudtunk, és üres ez a jelkép. Hogy mennyire voltam hűséges ahhoz a közösséghez, amiben Jézus Krisztus hívott el engemet. Aztán még van néhány jelképünk a gyülekezeti élettel kapcsolatosan. Az új szövetségben különben sehol nem írja azt, hogy nekünk a keresztből, mint olyan alakzatból nekünk azt különböző szertartásokat kellene hozzáfőznünk, mert nekünk a kereszt jelenti a mi bűneinkért való szenvedését az Úr Jézusnak. De a gyülekezet ezzel kapcsolatosan vőlegény és mennyasszony kép él előttünk. Mindig felolvassuk menyegzős alkalmakkor, hogy ez a kapcsolat jelképezi a Krisztus és az ő mennyasszonyához való viszonyulást. Mennyasszony tiszta kell legyen. A gyülekezet is tiszta kell legyen. Mi akkor fehér ruhát öltöttünk, amikor bemerítkeztünk, de ez a fehér ruha tovább kell jellemezze a gyülekezetet, mint közösséget, és az Úr Jézussal való kapcsolatunkat ez kell jellemezze. Egy másik szimbólum a gyülekezettel kapcsolatban az épület. A Biblia használja ezt a képet a gyülekezetre, hogy olyan a gyülekezet, mint egy épület, amelyben mi vagyunk, mint élő kövekkel beépüljünk. A szegletkő maga Krisztus erre épül fel. Miért van az, hogy a mi gyülekezeteinkben a központi helyen a szószék van? És például nem az orgona, vagy az énekar. És miért van az, hogy a baptista gyülekezeteinkben általában ott van ez a felirat is? Mi a megfeszített Krisztust prédikáljuk. Egy nagyon szép szimbólum. Ez maga egy jelkép, hogy ide helyeztük a szószéket. Mert a mi hitvallásunk szerint mi hisszük az egyetemes papságot, és az evangélium üdvözítő erejében hiszünk. Az evangéliumot hirdetni kell. Mennyire vagyunk hűek ehhez? Mennyire van jelen Krisztus a mi prédikálásunkban? Mennyire él bennünk, akik beszélünk? Mennyire van jelen a Jézus Krisztusi lelkület? Gyülekezet a Krisztus teste, ahol szerves egységként él együtt a gyülekezet minden tagja. Mennyire élem én ezt meg? Vagy csak egy jelkép? És ha egy tag, vagy egy testrész szenved, vele együtt szenved, ha egy tag vagy egy szerv nem végzi a feladatát, vele együtt szenved az egész test, mert valaki nem végzi azt a feladatot el, amit Isten rábízott. Szimbólumok megüresedése. Na ez jellemezte egyrészt a farizeusoknak a vallásoskodását. A másik pedig az, hogy elvették az igének a tekintélyét, és más valamivel pótolták. Elvették a törvénynek az erejét, és kipótolták mással. A mi veszélyünk is az, számunkra is fennáll ez a veszély, hogy az ige tekintélyét valami mással pótoljuk. Pótolták ezt hagyományokkal, különböző rendeletekkel, és alig telt el 100 év, 100-valahány év, megjelentek az egyházatyák, akiknek nagyon fontos szerepük volt amúgy, de mivel az emberek nagy része írástudatlan volt, akkor nagyon sokat tulajdonítottak az egyházatyák írásainak, véleményének. Még néhány száz év elterjedt, aztán megjelent a keleti rész, inkább hagyománytisztelőbb volt, ezt most már ortodox egyháznak is nevezik. A nyugati rész nem volt annyira hagyománytisztelő, de megvolt az ő hibájuk is. Keleten például valamikor 4. század végén, 5. században már bevezették az ikonoknak a tiszteletét. Hát azt mondták, hogy az emberek nem tudnak olvasni, fessünk nekik képeket, amelyeket imádjanak, mert helyettesítik a Biblia ismeretüket, nem tudnak olvasni. A nyugati részen pedig ezt cáfolták, viszont megjelent a szenteknek az imádata. Emlékszem, hogy 15 évvel ezelőtt valahol Dél-Romániában voltunk egy kolostorban, kiránduláskor. Szóba álltunk ott a személyzettel, kérdezték, hogy kik vagyunk. Hát mondtuk, hogy mi gyerek, munkások, misszionárusok vagyunk. Ó, igen, az nagyon szép dolog. És maguk mit tanítnak? Hát mondtuk, mi a Bibliát tanítjuk. Csak a Bibliát? Hát csak a Bibliát. Az tévedés. Mert a szent hagyományok korábbról datálódnak, mint a Biblia. És nekünk előbb azt kell megtanítanunk, és azt kell követnünk. De addig, még egy újjal feléjük mutatunk, három új visszamutat felénk. Vajon nincsenek nekünk is olyan hagyományaink, amelyek már átvették a Bibliának a tekintélyét az életünkben? Vannak baptista szokásaink, hagyományaink, amelyeket olyan szépen gyakorolunk, de valahol az ige talajáról elmozdult az életünk. És hogy ezt ellensúlyozzuk, igyekszünk minél többet a másik oldalra tenni. Ez az egyik formája, hogy pótoljuk, vagy elveszük az ige tekintélyét a hagyományokkal. De ott van a másik, a posztmodern gondolkodás, amelyik mindenre azt mondja, hogy attól függ. Hát testvér, ezt mondja az ige. Attól függ, hogy értelmezzük. Attól függ, hogy ki olvassa, és ki milyen élethelyzetben van. Nincs most már abszolút tekintélye a Bibliának, hanem attól függ, hogy én hogy értem, és attól függ, hogy te hogy érted azt. Ez mind azt jelzi, hogy a Biblia talajáról elmozdult az életünk. Van még egy harmadik, már akkor is megvolt egy harmadik formája, a korbán. Ez héber kifejezés, ez adományt, ajándékot jelentett, és azt mondták, hogyha erre ráérünk, hogy ez korbán, ez egyházi adomány, akkor már nem vagyok köteles segíteni a szüleimet vele, mert ez odavaló. Ajándékkal cseréljük ki a törvénynek a tekintélyét. Hát ma is megtörténik az, hogy úgy gondolkozunk, hogyha ajándékot adok, adományt adok, akkor azzal már kielégítettem Istennek a szívét. Az ige tekintélyét nem szabad semmivel sem elvennünk. Nagyon érdekesen fogalmaz az Úr Jézus. A 9. versben azt mondja, ezt is mondta nekik Jézus. Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állíthassatok magatok hagyományait. Szépen félreteszitek. Nem azt mondja, hogy belerúgtok a törvénybe, csak szépen félreteszitek. És én ezt úgy értettem, hogy mentünk, és egyszer csak beleütköztünk az igébe. Na most mit csináljunk? Vagy az igét tesszük félre, vagy mi kerüljük ki az igét. Mivel ti beleütköztetek, szépen félretettétek az igét. Eljött a reggeli állított ideje, szépen félreteszitek az igét, mert valami sürgősebb dolgom van. Szép lassan az ige talajáról elmozdulunk. Szép lassan, nem hirtelen. Lassan félre kerül a Biblia az életünkből. Valaki egy felmérés készített arról, hogy a gyülekezetek felnőtt rétege mennyit olvas a Bibliából. Testvérek, mi mit mondanánk erre, hogyha megkérdeznének, hogy egy hét alatt hány oldalt olvasták ki a Bibliából? Csak szép lassan tesszük félre az igét. Nem ismerjük az igét, ezért tesszük félre. A másik pedig, ha ismerjük is, akkor meg nem úgy élünk, ahogy az ige mondja nekünk. Mert most kényelmetlen, most nagyon ellenem beszél az ige, és egy kicsit kimagyarázom. Nem úgy élek, ahogyan vettem az igéből. Ma egy kicsit, holnap még egy kicsit, és szép lassan egyre szélesebbé válik az útunk. És erre figyelmeztet az Úr Jézus. Jaj nektek, farizeusok, mert ti szép lassan félretettétek az igét. Tettetek más valamit helyébe, mert a lelkünkben egy űr van, szüksége van Istenre, és azt megpróbáljuk mással teletömni. Vagy pedig magyarázzuk az igét, de mindenki a maga javára értelmezi. Érdekes, hogy amikor értelmezzük az igét, akkor mindig úgy jövünk ki, hogy mi talpra essünk. És úgy gondoljuk, hogy a mi javunkra értelmeztük az igét. Ezzel szemben mit mond Pál apostol? A saját vesztére magyarázza azt. Értelmez az igét. Nagyon nagy veszély az, amikor mindenki mást meglátok a Bibliában, az igében. De én magamat nem tudom úgy igazán meglátni. A tükröt mindig másfelé tudom szívesen fordítani, de én magamat nem veszem észre benne. Szép lassan félreteszitek, nem olvassátok, nem úgy éltek, és ha értelmezitek, még azt is másképp értelmezitek. És végül úgy szeretném ezt megfogalmazni, hogy egy szívtelen vallássá vált a farizeusok vallása. Megtörténhet az, hogy a mi hívő életünk, vagy az Isten tiszteletünk szívtelenné válik. Hát amikor nincs benne a szívünk, az már szívtelen is. Mert rutinosan tesszük, mert megszokásból tesszük azt. Hol van a szívünk? Sokszor elnézem, hogy a gyermekeink az első sorokban hogy viselkednek az Isten tisztelet alatt. És az az imádságom, Uram, ad, hogy gyermekeim szíve is ott legyen az Isten tiszteleten. Ismerjenek meg téged, az egyedül igaz Istent. De vajon mit látnak rajtunk, ha szembenéznének felünk? Merre járnak a gondolataink, de merre van a szívünk az Isten tisztelet alatt? Mennyire hoztuk be önmagunkat, amikor bejöttünk az ajtón? Mennyire érint meg minket az az egy ige? Amikor elindulok haza, tudom, hogy ez az ige hozzám szólt, engem megérintett, Isten jelenlétét éltem át a gyülekezetben. Milyen jó ez! Nem is az ékesen szóló ige hirdetőtől függ, hanem az Isten jelenlététől függ az, mert úgy jöttem el, és úgy akarok hazamenni. Még azon is gondolkoztam, hogy vajon nincs okunk arra, hogy kizárjuk a szívünket az Isten tiszteletből? Mert nem otthon felejtjük, hanem okunk van rá, nehogy valaki belelásson. De az Úr Jézus azt mondta, a 21. verstől sorolja fel, mert belülről az ember szívéből jönnek elő, és jön egy felsorolás, a gonosz gondolatok, erkölcsi romlás, és minden onnan fakad. Hát hogy került oda? Onnan jön ki a szívünkből, és okunk van rá, hogy kihagyjuk a szívünket. Mert hogyha mégis belekerülne a szívem, akkor olyan őszinte imák törnének fel. Akkor nem várnánk ki a sorunkat, amikor ránk kerülne a sor, hanem törne fel, fakadna fel a szívemből az imádság. És Isten ezt várja. Biztosan éltünk már át ehhez hasonlót. Amikor egyszer a szívünk már nem bírta tovább, és azt mondta, hogy én most már mondani fogom, én megnyílom. Pál apostol azt mondja, hogy mi megnyitottuk a szívünket ti előttetek, kedves testvéreim. Viszonzásul ti is tárjátok ki a ti szíveteket. Ez az igazi keresztény Isten tisztelet. Az Úr engem is ítélt, amíg ebből az igéből készültem, és úgy imádkoztam, Uram, segíts, hogy ne csak negatív gondolatokkal maradjunk. Nálad megvan a válasz erre. A helyreállásra megvan a válasz. Isten meg tudja tisztítani a szívünket, meg tudja tisztítani az életünket. Szép volt, hogy a gyerekek énekelték ezt az éneket, és Dávid óta ugyanez a gondolat foglalkoztatja az istenféle embereket. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! Ezen múlik, vagy áll, vagy bukik egy gyülekezetnek az élete. Tiszta szívem. És ma este hoztunk magunkkal egy szívet. A sajátunkat. Isten be akar avatkozni, meg akar tisztítani bennünket. Az első világháborúból maradt fenn egy történet. Valahol az osztrák-olasz fronton történt, hogy egyik tűzszüneti napon az osztrák katonák gúnyolódni akartak az olaszokkal, vettek egy csizmát, és azt jól bekenték kívül-belül sárral, mocsokkal, és belül pedig megtöltötték, a tartalma is tele volt mocsokkal. Hogy a csizma jelképezte Olaszországot, mert hasonlít a térképük, és így átjuttatták a front túlsó oldalára. Hát mikor megkapták, egyesekben mindjárt a bosszú ott volt, na, visszaadjuk nekik, megmutatjuk nekik. És az egyik bölcstiszt azt mondta, figyeljetek, nem azt tesszük. Ez minket jelképez, ez a csizma. Gyertek, takarítsuk ki. Kitakarították, szépen kibokszolták, és megtöltötték finom olasz narancssal. Na, nálunk ezt terem. És benne egy rövid üzenet. És visszajuttatták a túlsó oldalra, az osztrák oldalra ezt a csizmát. És az üzenet pedig az volt, mindenki azt adja, amivel telve van a szíve. Testvérek, az Úr vizsgálja szívünket. Belső tisztaság. Különben csak külsőséges lesz az egész Isten tiszteletünk és vallásos életünk. Engedjük, hogy ő megtisztítson. Töltse meg igazi, élő, szent tartalommal azt. ez a mi imádságunk is, amit énekeltünk. Szeretnénk azt, hogy a te megtisztító kegyelmed hassa át az életünket, hogy ne egy külsőséges, vallásos életünk legyen, hanem ott benne a szívünk mélyén igazán szeressünk téged és ragaszkodjunk hozzád. Köszönjük, hogy te vizsgáltál meg a te lelked által minket. Segíts, hogy mint azok, akik belenéztünk a szabadság tökéletes tükrébe, legyünk készek változtatni az életünkön. Az Úr Jézus nevét kérünk, hallgass meg. Amen.